Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, ennek a mai ünnepnek az evangéliumi szent igéjét. Megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Végül pedig Jézus megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Amen. Az első ponthoz, ennek a mai igéretésnek egy szót írtam fel, azt, hogy nehéz. Nehéz mennybe menetel ünnepén prédikálni, és ennek több oka is van. Az egyik, ha megnézzük a Bibliában, hogy melyik ünnepről hány vers szól, akkor azt látjuk, hogy azért a nagy heti eseményekről bőségesen tudunk olvasni. Ha nem is minden evangélista ír magáról Jézus születéséről, de azért Máté és Lukács elég részletesen, ott is van sok történet és sok gondolat. Még így vagyunk azért pünkösdel is, ami utánunk jön, de mennybe menetel ünnepéről nagyon-nagyon keveset ír a Szentírás. Ha megnézzük a mai igét, 7 verset olvastam föl, a 7 vers az tulajdonképpen az előtte lévő történeteket mondja el, és magáról a mennybe menetelről ennyi szó van, az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, még ebben sincs szó mennybe menetelről, ez bármi lehetne, fölemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ül. Ennyi, ami mennybe menetelről szól. És arról próbálunk szólni évről évre, talán egyre, mondhatom, lelkesebben, de egyre kisebb gyülekezeteknek, hogy mindez mit jelent. Hál' Istennek még van istentisztelet, most beszéltem olyan gyülekezetekkel is, ahol már nem tartanak ilyenkor istentiszteletet, vagy valami kisebb alkalmat. Még igyekszünk ennek a ünnepnek az ünnep jellegét megőrizni, de talán éppen ezért is nincs annyira benne a köztudatban, és nem foglalkoztatja az embereket, mert nehéz megmondani, hogy mit jelent. Sőt, inkább azt mondom, hogy túl könnyű. Hiszen egészen zseniális az az imádság, amit felolvastam, hiszen egyetlen mondatban benne van mindaz, hogy mi értelme volt mennybe menetelnek. Ezt olvastam. Úr Jézus Krisztus, aki mennybe mentél, hogy jelenlégy mindenütt, ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a te nevedben, kérünk, teljesíts most ígéretedet rajtunk. Ez volt a mennybe menetelnek a célja. De egy kicsit azért érdemes többet is szólni, méghozzá nem csak a tanítványok szemszögéből, hanem egy kicsit a mi szemszögünkből is, hogy hogy vagyunk mi ebben az egészben benne, és mit jelent a mi számunkra mennybe menetel ünnepe. Itt vannak a tanítványok, Jézus feltámadása után találkoznak vele, majd erről mindjárt szólni fogok, de előtte nagyon röviden hadd vázoljam fel azt, hogy hogy jutottak idáig a tanítványok. A tanítványoknak az életében az egyik előzmény az a 3 esztendő volt, amit Jézussal töltöttek. Gondoljunk bele, hogy az evangélisták sem tudták egy evangéliumban leírni mindazokat az eseményeket, még az egyik itt talált egy nagyon izgalmas történetet, a másik itt egy csodálatos példázatot, és még azt maga Jézus mondja az, hogy nincs leírva minden, mert az egész világ se tudná befogadni, és János írja ezt az evangéliumának a végén. Tehát rengeteg dolgot láttak ezek a tanítványok, és rengeteget tanultak. Egyrészt tanultak Jézus szavaiból, a hegyi beszédből, ezernyi tanításából, ezt többször halljuk is, akár a feltámadásnál, hogy figyelmeztetik, hogy emlékezzetek vissza, hogy mit tanított. Ott volt egy ajándék, hogy Jézus tanította őket. De volt egy másik ajándék, amikor tanultak Jézusnak a cselekedeteiből. Jézus nem egyszer felhívja a figyelmet, hogy ti is így cselekedjetek. Tanultatok ebből, cselekedjetek ti is így. Aztán tanultak a döntéseiből, hogy hogyan tudott Jézus megbocsátani, hogyan tudott egy helyzetben tovább lépni, új utakon elindulni. És tanultak még bizony a feddésekből is, ami persze nem volt kellemes, de Jézus nem egyszer mondta ezt is, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, vagy éppen az, hogy távozz tőlem, sátán. 3 év ilyen tanítás van mögöttük. És miután Jézus feltámad, még kapnak 40 napot, ami arról szól, hogy Jézus még intenzívebben megmagyarázza azt, ami történt. És nem azt mondja, hogy majd egyszer feltámadok, hanem azt mondja, hogy megtörtént. Kell-e ennél több? Ez a csoda, ez felülírja az összes többit, ami előtte van. És a tanítványok ezt is átélik, és ez is ott van az ő életükben. Tehát rengeteg minden ajándékkal vannak ott a tanítványok, és amikor Jézus megjelenik, akkor mégis egy rettenetesen kemény diagnózist állít föl róluk. És egészen megdöbbentő, hogy amikor Jézus megjelenik, és talán ezért se szeretik ezt az igét, mert egy nagyon kellemetlen szituációba csöppenünk bele. Amikor Jézus megjelenik, akkor ezt olvassuk, hogy szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Itt nagyon kemény kifejezések szerepelnek, hogy a kemény szívűség az eredeti görögben az a szívnek a megromlottságát, a súlyos betegségét mutatja, és a szemükre vetette, az pedig, ez nagyon érdekes lesz, az a szó, ami Jézus keresztjénél szerepel, amikor azt olvassuk, hogy káromolták őt. Ott nem azt mondja, hogy hát szemére vetették Jézusnak a dolgokat, ott az erősebb szót használja, itt viszont nem meri ezt használni, Jézus káromolta őket, itt a finomabb kifejezés van. Tehát egy nagyon kemény diagnózis, és ami nagyon fontos, hogy miért szidja meg őket Jézus. Nem azt mondja, hogy azért, mert nem hittetek a csodáknak, azért, mert nem hittetek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. És azt mondja, hogy azért fedlek meg titeket, mert nem hittetek azoknak az embereknek, akik bizonságot tettek arról, hogy én feltámadtam. És itt nem valami misztikus csodáról, meg egyébről van szó, egyszerűen nem hisznek a bizonságtéten. És azután a háttér után, ami pedig ott van az életükben. És tulajdonképpen olyanok vagyunk ma, mint a tanítványok. Hogy valaki nekünk is elmondta a bizonságtételét. Valaki nekünk is elmondta, hogy hidd el, hogy Jézus feltámadt. És a kérdés az az, hogy mennyire hiszünk ebben. Ha nem is Jézus maga teszi fel a kérdést, személyesen, de embereken keresztül, ugyanez a kérdés, hogy mennyire hiszel bennem. És Jézus, amikor ránéz ezekre az emberekre, hogy egy nagyon szomorú konzekvenciát von le. Hogy ezek teljesen kemény szívű, használhatatlan emberek, akik itt vannak előttük. Ugye ezt énekeltük, kit választhatnál követül, hogy hirdesse országod, ránk gyöngességünk nehezül. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, mint a tanítványok. Ha Jézus megjelenne, akkor nem tudom, hogy nekünk mit mondana, látva a szívünkbe azt, hogy mi van, hogy mennyire hiszünk, hogy hogyan élünk a hétköznapokban. És itt vannak ezek az emberek, akikről a saját vezetőjük ilyen lesújtott véleménnyel van. Tehát nem az, hogy mások mondják, hogy ez ilyenek vagy olyanok, hanem aki tényleg ismeri őket. És hát ilyen csapattal sok mindent igazából nem lehet kezdeni. Mit lehet kezdeni egy ilyen csapattal? Nem tudom, hogy ki látott már videókat ilyen trénerképzésekről, meg egyebekről. Tehát általában nem ilyen emberek szoktak ülni, akik ilyen elbágyadtak, szerencsétlenek, minden bajuk van, hanem egy elegáns öltönybe, erőtől kicsattanó fiatalok, most elindulunk és nagyon tesszük a dolgunkat. Hát ezzel szemben itt azt látjuk, hogy ott teljesen összetört emberek vannak, úgy, mint akár ma nagyon-nagyon sok gyülekezetben. Nemrég egy lelkész testvéremmel beszélgettem, aki egy ilyen továbbképzésen volt, egy ilyen közös lelki gondozói beszélgetésen, és elmondta, hogy igazából ez egy kétnapos alkalom volt, ahol őszintén beszélhettek, és azt mondta, hogy annyi fájdalmat, annyi nyomorúságot hallott, hogy napokig nem tudott aludni. Mint a tanítványok. Összetörve ott vannak az emberek, akár még lelkészek is, akár mi is, és egyszerűen Jézus megjelenik, és rájuk néz. És tulajdonképpen itt vége is lehetne az egész kereszténység történetének. Ilyen zsákutcába szalad az egész, és hiába figyelmeztette őket Jézus korában, hogy vigyázzatok magatokra, nagy a szívetek, elnehezedjék. Ezeknek az embereknek elnehezedik a szíve. Igaz, nem a mámortól, meg a részegségtől, de az egész helyzettől. És itt jön az egészben egy nagyon fontos fordulat, és itt közeledünk ahhoz, hogy miért volt szükség mennybe menetel ünnepére. A nagyon fordulat az, hogy Jézus ezt így elmondja, és a következő mondat ez, menjetek el szerte a világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ez ilyen teljes. Tehát ez olyan, mint amikor van egy foci csapat ül az öltözőbe, 6-0-ra égnek a fél időbe, és akkor az edzővel azt mondja, hogy borzasztó gyengék vagytok, ez katasztrófa, de most kimentek, és 7-6-ra nyerünk. És akkor úgy, ez nehéz. És a tanítványok is körülbelül így lehettek, hogy jó, menjünk, de ők ebből semmit nem hittek, hogy ez valóság lehet. És még egyszer mondom, itt közeledünk azért mennybe menetelnek az ünnepéhez, hogy miért volt erre szükség. Mert azt mondja Jézus, hogy igen, tudom, hogy alkalmatlanok vagytok, és nem az történt, hogy hirtelen alkalmassá váltatok, hirtelen valami történt bennetek, nem, ugyanolyanok vagytok, mint 2 perccel ezelőtt, hogy elküldtelek volna titeket, de azt mondja, hogy de innentől kezdve kaptok 2 komoly ajándékot, és ezt a 2 nem lehet szétválasztani egymástól, még a 10 nap el is telik a 2 között. Ez a 2 ajándék az, ami miatt ezek a tanítványok alkalmasak lesznek valóban a szolgálatra. Mert ha Isten azt akarja, hogy egy közösség megújuljon, akkor aznak ő meg is fogja adni a lehetőségét, az erejét, hogy ez valóban megtörténjen. Hogy valóban talpra álljon az a közösség, és valóban talpra álljanak a tanítványok. És itt van a 2 ajándék, az egyik az a mennybe menetel, ami egy egészen különleges dolog, mert hát ugye nem öröm az, ha valaki elmegy, de itt pont arról van szó, amit az imádságban is mondtunk, hogy azért megy el, hogy mindenütt jelen legyen. Ugye nagyon érdekes, hogy Jézusnak különböző testei voltak. Volt az a 3, tehát a 33 évig, a 3 év szolgálatában az az emberi test, amit keresztre lehetett feszíteni, amelyik fázott, amelyik gyötrődött. A feltámadása után tudjuk, hogy egy megdicsőült teste volt Jézusnak, akkor már átment az ajtón, de enni mégis evett, hogy megmutassa, hogy ő nem szellem. Tehát ez megint más volt, de nem tudott mindenütt ott lenni. És a mennybe menetel az pont erről szól, hogy Jézus elmegy azért, hogy mindenütt ott legyen. Ez volt az egésznek a lényege, hogy Jézus elment, hogy mindenütt ott legyen. Tehát az egész kudarcos élet után, az egész küzdelem után, az egész szenvedés után, amit ezek az emberek átéltek, hogy ott vannak reménytelenül, és Jézus kemény szívűnek nevezi őket, és mindenféle feladatra teljesen alkalmatlannak látja őket, mégis azt mondja, hogy de menjetek. És ez egy óriási, óriási nagy dolog. És ha a saját életünkre nézünk, akkor mindannyian azt tudjuk mondani, hogy teljesen alkalmatlanok vagyunk bármilyen feladatra. És ez nagyon izgalmas, az én számomra egy nagyon hasonló témáról fogunk majd Dáviddal egy kis előadást tartani, Győri Dáviddal a Epoton, ahol ott lesznek az ország különböző részeiből talán presbiterek, és akkor hatalmat kaptok, induljatok el, de hova? Meg hogyan? És az ember nagyon sokszor, ha önmagára néz, akkor ezt alkalmatlannak tartja magát. És még egyszer mondom, Jézusnak nem a szemlélete változik meg, hogy na most már alkalmas lettél, hanem ad 2 nagy ajándékot. És az egyik a mennybe menetel. Azt mondja, hogy azért megyek el, hogy ezután bárhogy ott lehessek. Hogy ott lehessek, ha kell, egy betegágy mellett, hogy ott lehessek egy szülőszobába, ott lehessek valahol, aki éppen bűnbánatot tart, vagy éppen más irányba megy az élete. Ezért megy el. És tudom, ez nagyon-nagyon nehéz, mert belegondoltam, ez most itt a irodába jutott össze, amikor vettem fel Luther kovátot, hogy mi lett volna, ha nem megy el. Tehát mennyivel jobb lett volna, ha mi is úgy látnánk Jézus, hogy tényleg itt van, mindig itt ülne, és egész világ látná, hogy egészen más lenne. De akkor földhöz kötött életet élne. Így nekünk az a feladatunk, amit Jézus Tamásnak is mondta, hogy boldog, akik nem látnak és hisznek. Tehát, hogy anélkül is elhisszük, hogy itt van, hogy látnánk. És elhisszük azt, amikor hazamegyünk bármilyen élethelyzetbe, hogy ott van velünk. Ha ez nem így van, akkor csak értelmetlenül imádkozunk magunkba, aztán senki nem hallja. És ez az egyik nagy ajándék. És ezért mondom, hogy ezt nem lehet szétválasztani, a másik nagy ajándék, az éppen a Szentléleknek a kitöltése. De azt mondja Jézus, én mindenhol ott leszek, tudd, hogy veled vagyok, de én benned is szeretnék valamit átalakítani. Én azt szeretném, hogy Istennek a Szent Lelke beléd költözzön. És a Szentléleknek mi a legfontosabb munkája? Hogy Jézus Krisztushoz vezet minket. Azt mondja, hogy én belülről is szeretnélek odavinni Jézushoz. Szeretném, ha elhinnéd, hogy én itt vagyok. Szeretném, ha elhinnéd, hogy én veled vagyok mindig. És amikor Jézus arról beszél, és megindokolja, hogy ő miért megy el, akkor pont ezt az egy dolgot mondja. Ezt mondja Jézus, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Tehát Jézus maga beszél erről, hogy azért megy el, hogy elküldje az ő Szent Lelkét, és a Szent Lélek mindenhol ott lehessen. És ahol így összejön 11 ember, vagy még kevesebb ember, ugyanilyen elkeseredett emberek, akik hiába tanultak 3 évig, hiába kapnak még 40 napot Jézustól, tele vannak frusztrációval, nehézséggel, ezt se tudták elhinni, hogy a Jézus valóban jelen van, még a Szent Lélek kiáradásakor is bezárkózva voltak, amikor végre valami elindult az életükbe. Felolvastam a énekünknek a második verszakát, de kiadtam belőle egy sort. Mennyit olvastam, hogy kit választhatnál követül, hogy hirdest országodat, ránk gyöngességünk nehezül, de felold jóságod. Ez a lényeg, hogy ránk ugyanúgy gyengeségünk nehezül, de felold Isten jósága, és utána énekeltük bűnbánattal, indít a szeretet útjára szétsugározni a vigaszt világunk javára. Erről szól a mennybe menetelnek az ünnepe, és a mennybe menetelkor Jézus újra beszél egy nagyon nagy ajándékról, és ez a nagyon nagy ajándék, ez nem más, mint a keresztség. Beszél a keresztségről. Ugye a missziói parancs a Máté evangéliumában mondja, hogy menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Itt pedig ezt olvassuk, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, el kárhozik. Itt utal Jézus a keresztségre. És most nem témája a mai alkalomnak, hogy a keresztségről külön szóljak, inkább hadd beszéljek nagyon röviden arról, hiszen most vasárnap, jövő vasárnap is lesz keresztelő, hogy próbáljuk újra átélni a keresztségnek az ajándékát. A keresztségnek azt az ajándékát, amiről Jézus a mennybe menetel előtt újra és újra beszél. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A keresztség is olyan, hogy nem egy látványos nagy alkalom. Egy kis víz van ott jelen, de nem győzöm újra és újra hangsúlyozni a szülőknek és a keresztszülőknek, itt valami hihetetlenül nagy dolog történik. Megkérdezem, miért szeretnétek megkereszteni a gyereket? Hát a hagyomány miatt, mert nagymama akarja. Hihetetlenül gyakran ez a válasz. És azt mondom, hogy azt próbáljátok átállni, itt valami sokkal többről van szó. A mennybe ment Jézus adott egy olyan útmutatást, egy olyan parancsot, hogy a keresztség mutat nagyon-nagyon sok. A keresztség arról szól, hogy az Isten közel jön hozzánk, és gyermekei leszünk. És minden keresztség alkalom arra is, hogy visszagondoljunk a saját megkeresztelésünkre. És most is kiadtam a feladatot, nézzétek meg a keresztelési igéteket, nézzétek meg, hol kereszteltek. És nagyon érdekes volt most a fiatal ember, aki keresztszülő lesz, majd őt 6 évesen keresztelték, és mondtam, hogy halvány emléke még van, de nem tudja, és meg fogja nézni, és erről majd még külön beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy személyes történetet, ez most már ilyen 15-16 évvel ezelőtti történet volt, mondhatnám, hogy ifjonti lelkész koromból, ugye Hódmezővásárhelyen szolgáltam, Hódmezővásárhely nagyon-nagyon nehéz helyzetben lévő kis gyülekezet volt, ahol nagyon sokakat sikerült megszólítani, és a fiatalok közül nagyon sokan ilyen nehéz szociális helyzetből kerültek oda. Úgy tartottunk hosszú-hosszú idő után ilyen 40 fős gyerek tábort, hogy a gyerekeknek legalább a roma származású volt. És ott egészen különleges volt, ezt csak hagyj említsem meg, hogy a Deák téri fiatalok a belvárosból, a budai hegyekből érkező fiatalok, több diplomás szülőkkel jöttek le oda ezekhez a fiatalokhoz a táborba szolgálni, hihetetlenül lepusztult körülmények közé, és valahogy úgy beleégette ez a mi szívünkbe és az ő szívükbe is ezek az alkalmak, hogy azóta is emlegetjük, pont itt 2 hét volt az egyik keresztapa is részese volt ennek. A lényeg az, hogy ott voltunk ebbe a templomban 10 kisgyerekkel, és amikor végül volt egy alkalomnak, így letettünk 2 gyertyát a templomba, körbeálltunk, megfogtuk egymás kezét, és elmondtuk a mi atyánkot. És volt egy kisfiú abban a közösségben, egy 6 éves kisfiú, akit valamilyen nagyon borzasztó nehéz helyzetben élt a szüleivel és a testvéreivel együtt, nagyon sok bántásban volt része, és egy olyan pszichés sérülése volt, hogy egyszerűen nem tudott beszélni. Vagyis valamit beszélt, de ilyen nagyon-nagyon nem érthető szavakat mondott szegény, egy ilyen állandó vitaminbomba volt, állandóan rohangált ez a szegény kisfiú, de hát tényleg ott ilyen nyöszörgött tulajdonképpen, ahogy így mondtuk a mi atyánkot, de egészen megrázó volt, hogy ott fogtuk egymás kezét, és eszembe jutott Jézus szava, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. És akkor jutott eszembe, én ezt a kisgyermeket 2 héttel korábban kereszteltem. És hogy ő Isten gyermeke. És tulajdonképpen Jézus mennybe menetele, küldetése, az mind-mind erről szól. Hogy ezt a közösséget át tudjuk élni egymással, és ezekkel akár ezekkel a gyermekekkel is. Mert ugye Jézus maga mondja azt, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és önök nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. egészen különleges volt ez az egész helyzet. És mindezt azért mondom el, mert Istennek igazából nem okoz akadályt az, hogy ki milyen helyzetben van éppen, ki mennyire van elkeseredve. Ő azt szeretné, hogy valóban betöltsük a feladatunkat ezen a földön. És ezek a kis, tényleg ilyen szutykos kézzel ott álló gyermekek, ezek így lettek akkor egy csapat és egy közösség. Volt akkor egy kedvenc énekünk, és ez a kedvenc ének, ez nagyon összefoglalja mindazt, amiről ma beszéltem, talán többen ismeritek. Itt szól a szövege: megszólított, hogy legyek tanítványa, s emberek halászává tesz majd engemet. És én mentem, csodákra várva, nem tudom, mi történt velem. Ne gondolt, hogy álom volt az egész. Megmutatta nékünk szeretetét. Valóban erről szól, a tanítványok megtapasztalják Istennek a szeretetét, elindulnak, és azon kívül, hogy keresztelnek. Ugye rengeteg ígéretet is kapnak, azon kívül nagyon sok minden történik az ő életükben, és azoknak az életében, akikkel találkoznak. És ma is Isten szent lelke kiáradt, hiszem, hogy Jézus Krisztus személyesen jelen van az életünkben, és hiszem, hogy ezt megteheti, ezt a csodát, akár a mi gyülekezetünk életében, akár olyan helyeken, ahol ezt el se tudjuk képzelni. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, semmi más nem történt a mi életünkben is, mint hogy akár lelkészek, barátok, testvérek bizonságot tettek arról, hogy te feltámadtál. És olyan jó lenne, ha nem kellene a szemünkre vetned a mi hitetlenségünket, hogy nem hittünk abban, hogy te feltámadtál is velünk vagy. Nem hittünk úgy, mint Tamás, akinek hiába mondták, hogy ez igaz, egyszerűen ragaszkodott a materiális dolgokhoz, a te sebednek a megérintéséhez. És Urunk Istenünk, szeretnénk úgy megállni te előtted, hogy leborulunk és azt mondjuk: én Uram és én Istenem, mert ezt megtehetjük most is, hiszen hisszük, hogy élő Úrként te velünk vagy és jelen vagy. Ezért mentél el, hogy ebben a percben a világ összes templomában ott legyél, a világ összes kórházában ott legyél, a betegágyak mellett, ahol hozzád imádkoznak. Ott legyél minden szülőszobában, és megőrizd az édesanyákat, mikor kicsin gyermekeket hoznak a világra. Ott legyél talán a tanulással küzdő, vagy éppen nagyon jól vizsgázó fiatalok mellett. Ott legyél azok mellett, akik elkeseredtek, akik talán életük befejezésén gondolkoznak. Istenünk, te ott szeretnél lenni mindenki mellett, és azt szeretnéd, hogy meghallgassanak téged, rád figyeljenek, és a te akaratod szerint döntsenek. Köszönjük, Urunk, hogy te ott vagy az Atya jobbján, esedezel értünk. Hiszük, hogy ez a mostani imádság is így jut el az Atyához. Te esedezel értünk, te imádkozol értünk, mindazért, amire nekünk magánemberként, családként, gyülekezetként szükségünk van. Köszönjük, Istenünk, hogy ezzel a hittel lehetünk ma együtt a te színed előtt. Amen.